Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes 5. könyvében. Az 5. fejezet 6. versétől a 10. versig a következőképpen. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is. Harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban kicsit furcsa érzésem van, amikor ezt az igét olvasom, mert úgy tűnik, mintha Isten bemutatkozna. Mint hogyha elmondaná Izrael népének, hogy kicsoda ő. Holott ez már Mózes 5. könyve. Ez már a 10 parancsolatnak a megismétlése. Hiszen ő már ezt elmondta, megtalálhatjuk Mózes 2. könyvében is, a 20. fejezetben. Elmondta, hogy ő kicsoda, sőt, Izrael népe a gyakorlatban tudta, hogy kicsoda az Isten. Hiszen a pusztában vezette őt. Miért mutatkozik be Isten ismét? Úgy tűnik, hogy mégsem ismerték. És szerintem ezért van létjogosultsága nekünk is hallani arról, hogy kicsoda is az Isten. Az az Isten, aki hatalmas, aki a hatalmát arra használja, hogy szabadítson, bárhonnan, bármikor. Szabadít. Adventben ez ismerősen csengő kifejezés, hiszen az eljövendő, aki eljött, Jézus, ő a szabadító. Jehoshua. Ő a szabadító. Kicsoda az Isten? Jézus. Hatalmas, aki a hatalmát arra használja, hogy kiszabadítson bárhonnan, bármikor. Hihetetlen és misztikusnak ható történet. Erről beszélgettünk bibliaórákon, hogy valóban sokszor hihetetlen, misztikus dolgok történnek velünk. De ez annyira misztikus, vagy pedig az annyira misztikus, amit mi szoktunk tenni emberekkel, eseményekkel, különböző dolgokkal. Nekem úgy tűnik, hogy inkább mi vagyunk azok, akik felruházunk misztikus képességekkel hősöket, vezetőket, különböző dolgainkat. Olyan képességekkel ruházzuk fel őket, mint akik képesek, mintha képesek lennének arra, hogy szabadítsanak, hogy megmentsenek. Valószínű, hogy népszerűek az akciófilmek, azért van tele a televízió velük. Ott lényegében azt tapasztaljuk, hogy felruházzák az emberek ezeket a szereplőket, hősöket olyan misztikus szerepekkel, amelyek nem léteznek valójában. Ezért szoktam meséknek, felnőtteknek szóló meséknek nevezni ezeket a filmeket, de nagyon lényeges dolgot azért megtudhatunk belőle. Ugye ez azért zajlik, ez az egész filmkészítés, mert az embereknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy van valaki, aki tud szabadítani, akinek van hatalma. Legyen valaki, akivel tudnak egyrészt azonosulni, ahogyan írtam egy pár más gondolatot, de ezt most nem ismétlem a nagy tartsó újságban, hogy miért fontos ez az azonosulás. Tudnak vele azonosulni, és a másik pedig, hogy végül is arra is szüksége van az embernek, hogy azt tudja, hogy van valaki, aki ki tudja szabadítani az életnek a szorítóiból. És ezért ruházunk fel ilyen misztikus képességekkel embereket, vezetőket, ezért ruházunk fel ilyen misztikus képességekkel például a hatalmat, a pénzt, mert szükségünk van arra, hogy valaki szabadítson. Igen ám, de azt tudjuk, hogy ezek nem tudnak szabadítani. És éppen ezért rátérhetünk az igének a következő mondani valójára, hogy ez az, amit úgy nevez a Biblia, a Károliban olvassuk így, hogy faragott kép. Ez az, ami már az általunk faragott Isten. Valaki így mondta nagyon találóan, hogy Luther, ha ma élne, és ugye ő szerette a mai nyelvre átültetni, a kora nyelvére szerette átültetni a Bibliát, valószínű, hogy így fogalmazna ma, hogy ne csinálj magadnak megasztárt például. Vagy ne csinálj magadnak szupersztárt. Ugye fel akarják újítani a Jézus Krisztus szupersztárt. Mert ő nem szupersztár. Ő annál jóval több. Ő szabadító. Ő megmentő. Ő megváltó. Gyártjuk a faragott képeket. Mi alakítjuk ki ezeket. És akkor itt már érezhetjük azt, hogy nem csak a régi, letűnt korok emberének vannak faragott képei. Vannak, akik úgy gondolják, amikor ezt olvassák az Ószövetségben, hát ez már ma minket nem veszélyeztet. Mi már nem borulunk le faragott képek előtt. Dehogy nem. Sőt, szó szerint is, hiszen tudjuk, hogy reneszánszát éli a faragott képeknek, buddhasztrobotságnak és így tovább az üzletet. Tehát rengeteg ilyen dolgot lehet már vásárolni ezoterikus üzletekben. Ennek nagyon komoly piaca van. Vagy beszélhetnék arról, hogy a tágabb rokonságomban ott van az egyik családban a buddha szobor, a rizsáldozat, és így tovább itt Magyarországon. Reneszánszát éli ez. De ez a kisebb rész az igaz. A nagyobbik rész az, ami bennünk kialakul, mint faragott kép, gondolatban megfaragott kép az Istenről. Milyen? Nem tudom most az összes ilyen képet ismertetni, talán nem is lehet, de talán a leggyakoribb képeket érdemes. Az egyik az ítélkező Isten. Akkor úgy gondolok az Istenre, hogy ő az ítélkező, akkor arra gondolok, hogy mindegy, hogy mit csinálok, ha megfeszülök is, ő nem fog engem felmenteni. És éppen ezért az ítélkező Isten képpel rendelkező ember igyekszik elbújni Isten elől, igyekszik elslisszolni valamiképpen, megúszni az ítéletet, ahogyan ma fogalmazunk, peren kívül megegyezni. Mert tudja az ember, hogy nincs esélye az ítélkező Istennel szemben. Holott már most olvassuk, az Ószövetségben olvassuk. A felolvasott igében van szó róla, hogy Isten partnerének hív bennünket. Ő nem ítélkező Isten. Ő partnereként gondol ránk. Azt mondja, én vagyok, aki megszabadítottalak, kihoztalak téged, ne legyen más Istened. Vagyis, hogyha normálisan gondolkodunk, akkor a partnerévé válunk ennek az Istennek, aki kiszabadított bennünket. És akkor partnerévé válunk olyan módon, hogy akkor már nem fogunk lopni, nem fogunk ölni, és így tovább. Mert ugye a 10 parancsolatot tudjuk, hogy a héber nyelv szabályai szerint nem csak felszólító módban lehet fordítani, hanem jövő időben. Ha én vagyok az Úr, a te Istened, akkor nem lesz más Istened. Akkor már nem lesznek bennünk hamisra faragott Istenek. Talán egy példázatot is érdemes elmondani ehhez. Jézus beszél a talentumokról, tudjuk, hogy az egyiknek többet ad, a másiknak kevesebbet, a harmadiknak még kevesebbet. És azok az emberek, akik sok talentumot kapnak, azok elmennek, vállalkoznak, befektetik, és viszik a nyereséget a visszaérkező úrnak. És azok meg lesznek dicsérve. Viszont akinek csak egy talentuma van, az elásta, megkérdezi a gazda, hogy hát miért. Azt mondja, hogy hát azért, mert tudtam, hogy te kegyetlen vagy. És ott is aradsz, ahol nem vetettél. Na itt van az ítélkező istenkép. Te kegyetlen vagy. Érdekes különben végig gondolni a magvető példázatát is ilyen szempontból, hogy miért van az, hogy ugyebár ugyanazt a magot veti a magvető. Ugyanazt az igét hallják az emberek. És az egyik befogadja, a másik nem fogadja. Az egyik sokszoros termést hoz, a másiknál a gazdagságnak a csábítása, a napi gondok, megéletési problémák eltávolítják az Istentől. Nem ugyanarról az igéről van szó, nem ugyanazt az igét hallja, például a nagytartsai gyülekezetben évtizedek óta minden ember. Dehogy nem. Ugyanazt az igét. Még mindig ezt a Bibliát nyitjuk ki, bár sokan tartják elavultnak. Még mindig ugyanaz az ige szól. És érdekes, hogy ez az ige elevenít meg, tesz élővé embereket, de ugyanaz az ige van olyan eset, amikor eltávolít emberektől. Ugyanaz zajlik le, mint Jézus korában. Ez az ige megnyitotta vakoknak a szemét, tette hallóvá a süketeket, ahogy olvassuk az oltár előtti igében, és ugyanez az ige az, amire azt mondták a vallásos vezetők, hogy ez nekünk nem kell. Miért van ez? Hát ugyanaz az ige szólt. Azt gondolom, nem tudjuk megfejteni. De valahol ott van a különböző faragott képeinknek köszönhető az, hogy elfogadjuk-e ezt az Istent, vagy pedig visszautasítjuk. Úgyhogy ezért nagyon fontos foglalkozni, hogy milyen faragott képek is alakulnak ki bennünk. Hát ugye az első az ítélkező Isten volt, aztán a tétlen Isten a következő. Ugye ezt így fogalmazták meg a deisták, hogy az Isten megteremtette a világot, de nem foglalkozik a világgal, magára hagyta a világot, ő egy személytelen Isten. A mai különböző kozmikus energiákat valló emberek egy személytelen Istenben, tehát ez egy nagyon elterjedt istenkép, személytelen Istenben hisznek, nem a személyes Istenben, nem Jézusban hisznek, aki egy kapcsolatot akar létrehozni. Egy erőben, amit a magunk hasznára fel tudunk használni. De nem egy partneri kapcsolatról gondolkodnak. Nem arról beszélnek, mint amiről az igény beszél, hogy hát én kihoztalak, legyél partner ebben velem. Jézus idézi a kereszten a 22. Zsoltárt, és egy nagyon fontos mondani valója van ehhez, ennek a Zsoltárnak, hiszen azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Lehet is gondolni arra, hogy na, itt van a tétlen Istennek a képe. Ott van Jézus a kereszten, és nem csinál semmit vele, nem menti meg. Szídják is ezért Jézust. Hát másokat megmentett? Hát az Isten őt meghagyja? Igen ám, de a Zsoltár hogy fejeződik be? A 22. Zsoltár, és ezt nagyon jól tudták az őt körülálló emberek, te vagy az én szabadító Istenem. Én azt gondolom, hogy a mi lelkünk számára van nagyon fontos mondani valója a 22. Zsoltárnak, hogy egyrészt felidézi azt az emberi élményt és érzést, mint hogyha teljesen magamra hagytak volna, mint hogyha teljesen magamra maradtam volna. Ez az egyik érzésünk, amikor benne vagyunk a nagy mélységben. Teljesen magamra hagytak, senkire sem számíthatok. És ott van a másik, de mégis Isten a szabadítóm, mégis ott van. Ez a kettő. Együtt szokott jelentkezni, akkor, amikor az ember a mélységben van. És engedem, hogy természetesen eljöjjön ugye Jézus az életembe. Akkor együtt jelentkezik a kettő. A mélységes elveszettség, hol van az Isten? Ézsaiást olvastuk most a napokban, hogy megkérdezi Istentől, hogy meddig tart ez, Uram? Tehát a kétségbeesés, meddig lesz ez? Nem bírom már. És a másik érzés, tehát te mégis mellettem vagy. Mégis velem vagy. Óriási, ahogy így megfogalmazódik egy-egy zsoltárban ez az alapvető emberi tapasztalat. Talán még néhány faragott Isten kép, a bosszúálló Isten. A bosszúálló Isten nagyon sokszor tönkreteszi ez az Isten kép az életünket. Aki így gondol az Istenre, az azt gondolja, neki vezekelnie kell. Hogy mennyire általános, gondoljunk csak Lutherre. Hát ő maga is azért állt Ágoston rendi szerzetesnek, és azért kínoszta magát ott, azért ostorozta magát, azért böjtölt, mert úgy gondolta, hogy neki vezekelnie kell a bűneiért. Ő úgy gondolta, hogy az Isten egy bosszúálló Isten. Ez volt a kérdése, hogy találok rá az irgalmas Istenre. Bosszúálló Isten már nem kell, irgalmasat szeretnék rátalálni. És rátalál. Rátalál Jézusban. Vagy gondoljunk a Misszió című filmre, ahol Mendoza, a megtérő gyilkos viszi, hurcolja egy nagy hálóban a régi életének a jelképeit, a páncélját, a kardját, és viszi az őserdőn keresztül, viszi a vízesésen fölfelé. Már a szerzetesek, a misszionárisok nem bírják látni. Levágják róla az egészet, hogy ne kínlódjon már. Ő utána mászik a szakadékba, újból magára kötés, tovább hordja. És aztán végül egyszer csak megérti, hogy az Isten magához ölelte. Éppen az indiánok között, amikor azok már nevetnek rajta, és ő is elkezd nevetni. Akkor érti meg, hogy az Isten szereti őt. Szokványos mai történet az, amit most el fogok mondani. Szigorú, katonás rendet megkövetelő apa, a családfő, van egy beteges anya mellette, édesanya meghal, egyetlen leány gyermekük van. Az apa, aki ugye megszokta ezt a katonás fegyelmet, talán van vallásos színezete is ennek a szigorúságnak, még szorosabbra köti a szíjat a lánya körül. Ő ebből egyetlen egy módon tud kitörni, amikor megismerkedik egy fiúval, aki megszereti őt. És ez az egyetlen, ahol ő megtalálhatná a saját érzéseit, saját magát, és álmodik arról, hogy majd egyszer házasságot kötnek. És aztán még mielőtt házasságot kötnének, útban van a gyermek, de hát mit csináljon? Ezután már a fiúnak nem kell. Nem akarja vállalni a felelősséget. Az apához hogy mehet? Hogy mehetne egy ilyen szigorú, kegyetlen apához? Nyilvánvaló a megoldás ebben a kétségbeesett helyzetben az abortusz. De ennek nyilvánvaló következménye, hogy végkíséri az életét a bűntudat, a szégyenérzet, és azért törik össze aztán minden egyes kapcsolata, azért val kudarcot minden egyes próbálkozása, mert ott van benne a mély érzés, nekem élni sincs jogom. Miért éljek én? Hiszen ilyen bűn terheli az én lelkemet. A bosszúálló Isten képe honnan is táplálkozik? Mindannyian jól tudjuk. Mindannyian jól érezzük, milyen háttere van ennek. És ennek a következménye aztán az önsors, rontás, önostorozás. Rengeteg, rengeteg ilyen történet van körülöttünk. Talán még kettő istenkép. A teljesítmény váró Isten. A mi világunkban teljesen természetes ez, hiszen minden területen a teljesítményre appellálunk, és magunk is úgy éljük az életünket, hogy először teljesítenünk kell, először össze kell szedni magunkat mindenféle szinten, és akkor majd tudunk élni is. Sokszor ez a felszólói felkiáltás, hogy majd ezután fogok élni. De közben elszalad az élet, és elszólít az Úr. Elhangzik a búcsú beszéd. Az ember úgy gondolja, hogy majd először össze kell szednem magamat, és akkor fogok majd élni, akkor fogok majd megházasodni, akkor fogok majd gyermeket vállalni, és elszalad az élet. Mert ott van mögöttünk a teljesítmény váró Isten faragott képe. Holott Jézus arról beszél, hogy én úgy szeretlek, ahogyan vagy. Nem várt senkitől sem teljesítményt. Az más kérdés, hogy ez mindennél nagyobb teljesítményre ösztökélte a tanítványokat. És az utolsó, a halált hozó Isten faragott képe, amikor csak temetések alkalmával, csak megemlékezések alkalmával találkozunk az Istennel. Amikor összekapcsolódik az Isten a halállal. És akkor azt gondolom, hogy hát, hogyha Istennel találkozom, akkor ez a halált juttatja az eszembe, és próbálja kerülni az ember ezt a találkozást. Kérdeztem valakitől egyszer régen, hogy hogy van az apósa. Azt mondta, hogy hát eléggé gyengén van. Kérdeztem, hogy menjek el hozzá, látogassam meg, netántán vigyek úrvacsorát. Nem, azt mondja, mondta, annyira még nem vagyok rosszul. Természetesen nem került sor arra, hogy meglátogathassam, arra sem, hogy úrvacsorát vihessek, mert nem volt annyira rosszul. Mert összekapcsolódott benne is a halállal az úrvacsora. Elképesztő. Mikor Jézus pont arról beszél, hogy ebben a testben, ebben a vérben van, ami bűnbocsátunk, az üdvösségünk, az életünk. Talán ennyit elég a faragott képekről. Nézzük, hogy milyen az élő Isten. Az igazi Isten, akit nem mi formálunk. Aki nem bennünk formálódik, hanem aki valóságban. Isten ölelő, olyan, mint egy ölelő apa, olyan, mint egy ölelő anya, aki nem vár tőlünk semmi lehetetlent. Akitől nem kell félni, hanem tisztelni lehet. És lehet tisztelni. És lehet hozzá ragaszkodni, ahogyan ő ragaszkodik hozzánk. Hogy mutatja, hogy beszéli el a történetünk az Istennek a kegyelmét? Hogy 3-4 ízig bünteti meg a bűneinket, de azt is csak azokon, akik nem szeretik őt. Mondhatnánk azt, hogy na itt van az ítélkező Istenképpen rendelkező ember, azt mondja, hogy na tessék, 3-4 ízig bünteti még az utódokat is. Hát milyen Isten ez? Hát ez az ítélő, meg a bosszú álló Isten. És nem arról van szó, hogy akik engem gyűlölnek, akik engem elkerülnek. Hát természetes, hogyha valamelyikünknek a kiskorú gyermeke elkerüli a családját, akkor magát viszi a bajba. Természetes, hogyha én, mint esendő, gyenge ember elkerülöm az Istent, akkor magammal vonom azt, hogy olyan helyzetbe kerülök, ahol ő nem tud, nem hogy nem tud, nem akarja rám erőltetni azt, hogy megvédjen. És mit mond? 1000 ízig kegyelmez annak, aki szereti őt. Hallatlanul tág a kegyelem. Óriási, kimondhatatlanul nagy a büntetéshez viszonyítva a kegyelem. Nagyon megrendítő volt számunkra szerintem az, amikor az elmúlt napokban hallottuk, hogy két kisfiú úgy szánkózott, hogy ugye egy kocsi elé kerültek. Én magam is beleborzongtam, hogy milyen elképesztő, az ember megy az autóval, és szánkó elé vág. És nincsen esélye arra, hogy megálljon. És meghal az egyik gyermek. És aztán megrendítő, a további felajánlják a szívét egy másik kisfiúnak, aki fél éve, egy éve várt a szívátültetése, és sikeres volt. Kedves énekünk jutott eszembe, amit a gyerekekkel szoktunk énekelni. Egy szív érettem dobogott, egy szívnek nagy fájdalma volt. Milyen nehéz a valóság. Tényleg nagy fájdalma volt Jézus szívének. Tényleg értünk dobogott, és tényleg meg kellett, hogy halljon, hogy átültethessék a mi életünkbe. Tényleg ennek így kell történnie egy megromlott világban, hogy így lehessen új az életünk, hogy így gyógyuljon meg a rosszul faragott Isten képünk, hogy valóban Isten igazi arcvonásai formálódjanak ki bennünk, melyek nem mások, mint Jézus arcvonásai. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te tudod egyedül helyrehozni azt, ami bennünk elromlott. Te vagy egyedül az, aki szívet tudsz cserélni bennünk, és köszönjük neked, hogy nekünk nem kell még fél évig várni, vagy egy évig várni a szívátültetésünkre. Köszönjük neked, hogy itt nincsen várólista, itt nincsen kenőpénz, itt semmi sincsen, csak a te kegyelmed, amely ezer ízig tart, és kiemel bennünket az elveszettségből. Urunk, és mégis látod, hogy feliratkoztunk a várólistára, és mégis ostoba módon próbálunk tenni valamit az üdvösségünkért, mert azt gondoljuk, hogy te ítélkezel, hogy te bosszúálló vagy, és ki tudja még mit. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy kihúzzuk magunkat erről a várólistáról, és téged kérjünk, hogy mint adventi úr, jöjj és légy életünk részévé. Amen.